Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és most elnézést kérek a gyerekektől, de sajnos nem készültem nekik történettel. Veletek viszont közösen egy olyan témáról szeretnék beszélni, és közösen gondolkodni, amit nem igazán szeretünk sem beszélni róla, sem megélni. Ez az állapot, ez nem okoz nagyon nagy örömet az ember számára. És ez a kérdés, amiről szeretnék veletek közösen gondolkodni, az alázat. Azt tapasztalom, hogyha felvetem ezt a gondolatot embereknek, a közösségen belül, a testvéreknek, akkor ez furcsa helyzetet tud teremteni. Hallottam olyan megfogalmazásokat, olyan benyomást, hogy az alázat, az alázatoskodás, gerinctelenség, elvtelenség. Nem igazán látjuk tisztán sokszor az alázat értelmét. Én megnéztem a fogalmi szókönyvben, hogy mit is jelent. Azt írja ez a könyv, hogy büszkeségtől mentesség, szelídség, tudatában lenni saját korlátainknak. Ez az alázat. Nem jó érzés, amikor az ember megalázott helyzetbe kerül. Biztos, hogy ti is tapasztaltátok már olyankor, szinte úgy érzi az ember, hogy szeretne elsüllyedni, hogy úgy nyíljon meg a föld, és úgy tűnjünk el. És még egy dolog van ezzel kapcsolatban. Az emberben ott van az, hogy most én fogok vereséget szenvedni. Ott van az emberben az, hogy már csak nem nekem kell elismerni a hibákat. Mennyire az ember természetében van az, hogy próbálja mentegetni magát, és próbálja ezt a helyzetet kikerülni. Menekülünk ezelől a fogalom elől. Menekülünk azelől, hogy alázatos helyzetbe, tehát megalázott helyzetbe kerüljünk. Mi az alázat jelentősége az Istennel való kapcsolatunkban? Szeretnék egy ígét felolvasni, hogy a végidején miért is beszél arról az Isten az igén keresztül, hogy az ember életében fontos, hogy megjelenjen, hogy jelen legyen az alázatos lelkület. Péter apostol első leveléből, az 5. fejezetből olvasnám az 5. és a 6. verset. Tehát Péter apostol első levele 5. fejezetéből az 5. és a 6. verset olvasom. Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén. Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit is értsünk ez alatt, hogy annak idején? Ugye itt az ítéletre tehát az ítéletre vonatkozik. Ha az ember életében megalázza magát, akkor az Isten majd annak idején az utolsó befejező ítélkezésnél fel tud emelni bennünket, ki tud emelni, meg tud menteni. Nagyon jól ismerjük az utolsó vacsora lábmosási ugye ígét, János evangélium a 13. fejezet 14. és 15. verse. Azt írja itt az ige, azért, ha én az Úr a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Ugye ez is az alázatnak az egyik formája. Krisztus követőit minden korban az jellemezte, hogy nem a maguk dicsőségét keresték, hanem a szolgálatot, a másokért való szolgálatot. Ahogyan Krisztus sem a maga dicsőségét kereste, hanem az Atya dicsőségét, és azt, hogy hogyan tud az emberiségért tenni, hogyan tud az emberiségnek szolgálni. Van-e különleges jelentősége a vég idején az alázatnak? És ezzel kapcsolatban szeretnék egy ószövetségi ígét Sofoniás könyvéből, felolvasni. Az egyik ige az a szombatiskolában is említve volt. Sofoniás könyve második fejezetéből az első három verset szeretném felolvasni. Tehát Sofoniás könyve második fejezetéből az első három verset olvasom. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint pólyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Nagyon sokat mondó ez az ige szakadt. Ugye itt megint utal arra, hogy az Úr haragjának tüze, az Úr haragjának napja, ama nap. Ezek egyértelműen az utolsó, végső időszakot jelzik. És azt mondja itt az ige, hogy csak akkor tud az Isten bennünket menteni, akkor tud bennünket fenntartani, hogyha a mi életünkben jelen van az alázatosság. Ha megtanultuk az alázatosságot, ha elsajátítottuk ezt a jellem tulajdonságot. Hogy mi is érdekes ebben a harmadik versben, mi az, amit kiemelhetünk ebből a versből, azt mondja az ige, hogy keresni kell. Mit is akar ezzel mondani? Hogy nem a tulajdonságunk, tehát nem az életünk része, ezt meg kell tanulni, ezért küzdeni kell, ezt meg kell valósítani a mi életünkben. Azt írja a második versben, hogy a föld alázatosainak mondja, hogy keressék az alázatosságot. Olyan különös, nem? Amikor én olvastam először ezt az ígét, akkor úgy nagyon elgondolkodhatott az, hogy alázatosokról beszél, és mégis azt mondja, hogy az alázatosnak alázatosságot kell keresni. Miről is szól ez? Hogy bizony hiány van az alázatosságban, az emberi természetben. Nem természetünk, ahogy az előbb is mondtam, nem része az emberi természetnek az alázatosság. Helyette az Isten elleni lázadás, a büszkeség nyilatkozik meg az ember életében. Kérkedő emberek jönnek, akik azt mondják, ugyan hol van az ő eljövetelének ígérete. Ugye a Péter apostol második levelében, a harmadik fejezetben, a negyedik, ötödik vers beszél arról, hogy kész akarva nem tudják. Nagyon sokszor nem akarunk tudomást venni az Isten jelenlétéről, az Isten személyéről. És ami engem úgy elgondolkodtatott ennek az igeversnek az olvasásakor, hogy nem a világról beszél. Nem arról beszél, hogy a világban nincs alázat, hanem miről beszél. A hívő közösségről, a hívő gyülekezetről beszél. Azt mondja, hogy az alázatosoknak, a hívő közösségnek mondja, hogy keressétek az alázatot, keressétek az igazságot. És ez a szomorú, hogy az alázat a hívő közösségben is hiányzik. Pedig jellemünk része kell, hogy legyen az alázatosság. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ez az ige arra is rámutat, hogy nem a világnak kell azt a felhívást intézni, hogy legyetek alázatosok, hanem elsősorban ez magunknak szól, nekünk szól. vizsgáljuk meg magunkat, hogy jelen van-e a mi életünkben az alázatosság. Melyik is az az ige szakasz, ami rámutat az alázat hiányára? Milyen állapotban van most Isten népe? A laudíceai állapotban, ugye Jelenések 3. harmadik fejezet 14. versétől, azt mondja, én 17. verset említeném, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ugye, és úgy folytatja az íge, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Mit mond ez az íge? Hogy te többre tartod magad, nagyobbnak érzed magad, mint ami vagy, merj már tükörbe nézni, és merd látni a valóságot. Ez az ige szakasz is azt erősíti meg, amit Sofoniásnál olvastunk, keresni kell az alázatot, mert hiány van, mert nincs bennünk az az alázat. Nem véletlenül hangsúlyozza az ige, hogy az alázatosokhoz szól, hogy keressék az alázatot. És az a különös ebben, hogy nagyon sokszor úgy vagyunk a világgal szemben, hogy mi jó helyen vagyunk. Hát mi szeretjük az Istent, mi megvalljuk az Isten igazságát, és mégis azt gondoljuk magunkban, hogy mi rendben vagyunk, és mégis azt mondja az ige, hogy ti hívő emberek, ugye mi hívő emberek, valahogy még hiányzik valami az életetekből. Bár azt mondjátok, hogy hívő gondolkodású, Istent szerető és valló emberek vagytok, mégis hiány van az életetekben, hiány van az életünkben, mert bár alázatosnak mondjuk magunkat, mégis az alázat hiányzik a mi életünkből. Szeretnék még egy ígét a Sofoniás könyvéből felolvasni, a 3. fejezetből, a 11. verstől a 13. versig. Azt mondja itt Sofoniás, azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevékedel többé az én szent hegyemen. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Azt mondja az íge, hogy azok maradnak meg, akik érzik a nyomorult állapotukat, azok maradnak meg, akik merik vállalni, hogy nyomorult, szegény, de van egy hatalmas dolog az életükben, hogy ezek az emberek megtanultak kapaszkodni, megtanultak az Úrban bízni, az Úrra hagyatkozni. Azt mondja az íge, és azt mondja az Isten, hogy mindent megráz, mindent megpróbál, és mi marad meg? Mi marad meg ezek közül? Azt mondja, hogy csak a mozdíthatatlan, akinek olyan erős hite van, és annyira megtanult az Istenre hagyatkozni, megtanult az Istenbe kapaszkodni, azt mondja, hogy csak azokat tudja megtartani. Akik szegénynek és nyomorultnak látják magukat, akik megértik azt, hogy az Isten nélkül semmik, és az Istennel együtt minden. Próbáljuk meg kicsit összegezni, mi a jelentősége az alázatnak az Istennel való kapcsolatunkban. Mi is a különleges jelentősége? Én ezzel kapcsolatban Mária énekéből szeretném megemlíteni, mit is mond ez az ének, amit Mária kimond. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Mit mond ki ez az ige? Ha én nyomorultnak, szegénynek, Isten nélkül tehetetlennek érzem magam, akkor tud az Isten betölteni. De ha azt mondom magamról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, hogyan enged el az Isten? Üresen. Nem tud értem mit tenni. Az Isten nem tud mit kezdeni velünk, amikor mi nem érezzük át, hogy szükségünk van az Istenre. Szeretne segíteni, szeretne áldást adni, de nem tud mit kezdeni velünk, mert egyszerűen nem vagyunk befogadó képesek. Nem vagyunk olyan állapotban, hogy meghalljuk, hogy befogadjuk az Isten tanácsát. Mindig is igaz ez, és különösen igaz a végidején, amit szeretnék megemlíteni, hogy meg kell tanulni az embernek nem a maga erejére támaszkodni. Sokszor csodálkozom, és úgy figyelem a gyermekeket, a kisgyerekeket, nem tudom, biztos ti is megfigyeltétek gyerekeknél, unokáknál, hogy majd én, hogy ő akarja megcsinálni. Hadd mondjam el, mi felnőttek is éppen ilyenek vagyunk. Hogy majd mi megcsináljuk, majd mi megoldjuk, majd mi megtaláljuk a helyes utat irányt. Igaz ez? Isten nélkül a helyes út és a helyes irány van a mi életünkben. Hány kudarcot kell megélnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy megint saját döntésünk útján jártunk. És mennyivel kevesebb keserűséget kellene megélnünk, ha tudnánk az Istenre hagyatkozni. Aki megtanulta, hogy teljes mértékben Istenre utalt, az az ember fogja megélni és megérteni az igazi győzelem titkát. Nem szégyen elismerni, hogy tehetetlenek vagyunk. Bár milyen állapot ez az ember számára? Hát megalázó, így van. De Isten előtt nem rossz ez a megalázottság. Mikor tud az Isten segíteni az emberen? Csak említsük meg Jákob életét. Mikor tudott az Isten segíteni neki? Amikor miből fogyott ki? Az emberi eszközökből. Amikor már nem talált maga számára kiutat, amikor már nem tudott megoldást. És a mi életünkben is így van, hogy amikor kifogyunk a lehetőségekből, és elismerjük az Istenre utaltságunkat, az Isten akkor tud igazán segíteni. És hadd mondjam el, hogy azért említettem meg ezeket, és azért fontos erről beszélni, mert bár nehézségek most is vannak, de olyan próbák jönnek az elkövetkező időszakban, amiben máshogy nem tudunk megállni. Nem tudunk megállni csak úgy, hogyha le tudjuk tenni az Isten kezébe a mi életünket, és engedni tudunk az ő vezetésének. Olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt ezen a földön. Hadd kérdezzem meg, hogyan hat arra az emberre a megpróbáltatás, aki nem tanulta meg az alázatos lelkületet? Gondolkozzatok kicsit, és várnám a válaszotokat. Hogyan hat egy olyan emberre a megpróbáltatás, a próba, aki nem tanulta meg, akinek még nem jellem tulajdonsága az alázatosság? Tessék?
Ingerült,
így van. Így van, háborgó, ingerült lelkülettel van, és egyfolytában azt mondja, hogy már megint miért én? Már megint miért nekem? Lázad. Hadd kérdezzem meg, egy lázadó lelkületű ember meghallja az Isten szavát? Mit mond az ige, hogy csendesen vétek el? Csak úgy tudjátok meghallgatni. Amikor nem azt nézem, hogy már megint velem történik ez a helyzet, hanem amikor azt nézem, hogy Uram, bár itt ez a helyzet, de mire akarsz megtanítani? Mit akarsz velem megértetni? Olyan szörnyű, amikor ugye az emberből szinte kiömlik a keserűség, kiömlik az indulat, a háborgás, jelzi azt, hogy még sok mindent tanulni kell, még sok mindent el kell az életbe sajátítani. Ugye, ahogy már említettem, a végidején mindent megráz az Isten, a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 26. és 27. verseire erről. Mindent megvizsgál, és csak a szilárd, a stabil, a mozdíthatatlan dolgokat tudja megtartani. Ha ebben a próbában úgy megyünk bele, úgy kerülünk bele, hogy nem tanultuk meg az alázatot az Istentől, akkor keserű lázadás lesz ennek az eredménye. Nagyon sokat gondolkozom azon, hogy egyáltalán felfogtuk mi az idő rövidségét. Felfogtuk azt, hogy mennyire közel van az Úr eljövetele. Felfogtuk azt, hogy mennyi helyzet fog még előttünk lenni, és ha most ebben a helyzetben nem tudunk az Istenre hagyatkozni, nem tudjuk az Istentől kérni a segítséget, és nem tudjuk elfogadni ezt a segítséget, hanem mi akarjuk megoldani az életünket. Mennyi keserűség, mennyi nyomorúság veszi körül az embert. Véget ér hamarosan a kegyelmi idő, és úgy kell az Istennel közösségbe lennünk, úgy kell rátámaszkodnunk, és úgy kell a mi életünket rendezni, a bűneinket, a gyengeségeinket lerendezni az Isten előtt, hogy a kegyelmi idő után, amikor lejár a kegyelmi idő, már nincs alkalma az embernek. Ha most nem tudom elrendezni, amikor az Isten időt ad rá, ha most nem akarom ezeket elrendezni, akkor egy idő után lehetetlenné válik. Azt mondja az ige, hogy némelyek bűnei nyilvánvalókká lesznek, és előttük mennek az ítéletre, némelyek bűnei pedig nem, és mögöttük, ugye utánuk. Timoteushoz írt első levél 5. fejezetének 24. versében írja ezt. Mindez min múlik? Azon múlik, hogy tudok-e szembesülni saját magammal, tehát az énemmel. Tudok-e szembesülni azzal, hogy milyen állapotban vagyok? Tudomásul akarom-e venni, hogy laudíciai állapotban vagyok, és ebből ki kell emelkedni? Sokszor gondolkozom azon, hogy miért nem merünk mi ezekkel a helyzetekkel szembesülni? Miért nem merjük ezt a helyzetet elfogadni, ezzel a helyzettel szembenézni? Mi az, ami visszatart bennünket? És egy olyan érdekes gondolat jött, hogy bizonyos szempontból félünk. Félünk elismerni az állapotunkat. Félünk elismerni a megalázott helyzetünket. De mitől félünk még? Önmagunk előtt is a saját vélt jóságunknak és nagyságunknak a feladása. Mennyire igaz ez, hogy az ember úgy érzi, hát elnézést a kifejezésért, hogy a renoméja meginog, ha valamit elismer. Az Isten nem tudja megtisztítani a mi életünket, ha bennünk folyamatosan ott van a önvédelem, a védekezés. Nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e már ti a saját életetekben, hogyha egy helyzet adódik, abban a pillanatban ott van a magyarázat. Abban a pillanatban megmagyarázzuk, hogy mit miért teszünk, és megmagyarázzuk azt, hogy mi azért tesszük, mert a másik ilyen. Vagy mert a másik éppenséggel olyan helyzetbe hozott, amit nem tudtunk megoldani. Tehát a másik miatt vagyok ilyen, amilyen. Döbbenetes, hogy mennyire ki tudja az ember magyarázni önmagát, a saját helyzetét. Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy jó lenne, ha ezt az állandó magyarázkodást, ezt az állandó mentegetőzést le tudnánk tenni, elismerve és beismerve, hogy igen, ez a helyzet
helytelen a mi életünk, és igenis jobbításra van szükségünk. Mi is az alázat? Mit értünk mi alázaton? Mit jelent ez a fogalom a mi számunkra? Nem tudom, gondolkoztatok már ezen? Foglalkoztat benneteket ennek a szónak a mélysége? Mit is jelent? Én fölírtam egy pár gondolatot. Nem tartom többnek, nagyobbnak magam a másiknál. Hányszor van az, hogy... Hadd kérdezem meg tőletek, ha valakit a mi jelenlétünkbe dicsérnek, hogyan szoktuk ezt fogadni?
Nem szívesen.
Ez egy őszinte válasz volt. Igen, van, nem mindenkibe, tehát most ez nem azt jelenti, de igen, ott van az emberben, hát miért? Én is vagyok annyi, mint ő. Szóval ott van az emberben mindez, azt mondja, nem tartom többnek magam a másiknál. Vagyis mit mond ezzel ki? Hogy tudok a másik dicséretének örülni. Aztán szeretnék egy igét felolvasni Péter apostol első leveléből, és ott a második fejezetből, a 20. verstől. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Akit szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mit is mond ez az ige számunkra? Ugye nem maga akarja a helyzetekre az igazságot megszerezni, nem saját maga akarja ezeket kijárni, hanem kire hagyja? Az igazságosan ítélőre. Isten uralkodjon az élete fölött, hogy az Isten akarata irányítása érvényesüljön. Hadd kérdezzem meg, vajon az alázat alázatoskodást jelent? Ugye a kettő az óriási különbség van a kettő között. Találkoztatok már olyan emberrel, aki alázatoskodó? Én sajnos igen, nagyon rossz érzés egy olyan emberrel találkozni. Mást jelent az alázat, amikor az ember az Isten előtt megalázza magát, mint ez az alázatoskodó, ez a simulékony, ez a mindenki felé nyájaskodó. Nagyon nehéz az embert elhordozni. Nem ezt akarja az Isten tőlünk, hanem alázatos lelkületet. És aztán én remélem, hogy majd kitisztázódik az óra végére, hogy mit is szerettem volna ezzel veletek együtt végig gondolni és megérteni. Szeretném még azt a kérdést feltetni, hogy mit is jelent az Isten iránti alázat, és mit is jelent az emberekhez való viszonyunkban ez az alázat? Amikor Isten előtt megalázzuk magunkat, amikor az Isten előtt őszintén meg tudunk nyílni, nem menekülünk az Isten elől, hanem merünk szembenézni a valósággal, mentegetőzés, menekülés nélkül, odaszánjuk magunkat az engedelmességre, akkor tudunk helyesen viszonyulni embertársainkhoz, akkor tudunk helyesen viszonyulni az emberi helyzetekhez, és akkor tudunk segítségére, erősségére lenni a másiknak. Sokat gondolkoztam azon, de ez is ide tartozik, hogy az alázatos lelkületű ember tudja, hogy mikor kell csendbe lennie, és tudja, hogy mikor kell megszólalnia. Egyszerű dolog ez? Az ember életében bizony nem. Nagyon nehéz. Szeretnék egy ígét felolvasni a Filippi levélből, a második fejezetből. És ott olvasnám a harmadik verstől. És nagyon komoly dolgokat sorol fel itt az íge. Tehát a Filippi levél második fejezetéből, a harmadik verstől olvasom. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az alázat és az engedelmesség nem választható szét. Ha engedelmeskedni akarunk az Istennek, akkor meg kell tanulnunk, el kell sajátítanunk ezt a jellemtulajdonságot. Lehet, hogy sokszor van az, hogy beismerjük azt, amit tettünk, a tények súlya alatt, ugye a helyzet kihozza, el kell ismernünk. De hadd mondjam el, hogy ez még nem az alázat. Ez csak a küszöbe annak. Jézus, mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt haláláig. Amikor az kell, hogy nem csak elismerjük, hanem készek legyünk engedelmességre az Isten előtt, akkor aláztuk meg magunkat. Tehát nem elég csak elismerni és beismerni, hanem késznek kell lenni mire? Az engedelmességre. Így van. Nagyon sokat gondolkoztam azon is, hogy mi is ennek a gyümölcse, hogy a mi életünkben jelen van az alázatosság. Nagyon sok mindent sorolhatnánk. Én egy dolgot említenék meg. Az igazsághoz és a szeretethez való ragaszkodás lesz az emberi viszonyunkban jelen, és nem lesz elvtelen a mi szeretetünk. Sokat mondó ez is, hogy elvtelen. Nagyon sokszor az érdekeink diktálják a mi szeretetünket, és amikor megtanuljuk az alázatos lelkületet, akkor ez a szeretet mindenki felé áradni fog. Nem kategorizáljuk az embereket, hogy nekem érdekem, hogy őt szeressem, hanem tudom a gyengeségekkel és mindennel együtt elhordozni a másikat. Amikor belekerül az ember egy megalázó, megalázott élethelyzetben, és ez a megalázó, vagyis megalázott élethelyzet, ez egy kiszolgáltatott állapot. Amikor az ember szíve lázunk egy ilyen élethelyzetben, nehezen fogadja el a teljes kiszolgáltatottságot. Jó lenne, hogyha eszünkbe jutna a 113. Zsoltár, és szeretnék onnét is egy nagyon rövid ígeszakaszt felolvasni. A 113. Zsoltárból. ötödik és a hatodik verset olvasom. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen az igén. Kicsoda hasonlatos az Úrhoz. Mit tett az Úr? Azt mondja, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Mit is mondott Jézus? Vegyétek föl magatokra az én igámat. Köszönöm szépen, így van, tanuljátok meg tőlem. Aztán Máté evangélium a 11. fejezetben a 29. vers azt mondja, hogy amit elmondtunk, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Alázatos szívűek vagytok, és nyugalmat talál a ti lelketek. Az igazi alázat, az az isteni alázat, amivel maga az Isten hajolt le az emberhez. Olyan sokat gondolkoztam ezen, hogy lett volna joga Istennek máshogy dönteni, amikor az ember bűnt követett el? Joga lett volna ahhoz, hogy eltörölje az emberiséget? Így van. Joga lett volna. Van egy nagyon jól megragadható különbség a mi helyzetünk és az Isten helyzete között. Amikor az Isten önmagát megalázva tekint szét a földön, ugye, ahogy mondtam, az Istennek joga lett volna máshogy dönteni. És ez annyira erősít engem, hogy ahelyett, hogy Isten lesújtott volna és elpusztította volna az embert, mit tett? Megalázta magát, és kinek az érdekét nézte? Az emberiség érdekét. Egy olyan döntést hozott, ami neki fájdalmasabb volt. Egy olyan döntést hozott, ami neki nehezebb volt. Mert kit kellett odaadnia? Az egyetlen egyét az emberiségért. Hadd kérdezzem meg, mivel viszonozzuk ezt az áldozatot? Én sokat gondolkoztam ezen, hogy a mi szeretetlenségünkkel, a mi lázongásunkkal, a mi indulatainkkal, és Isten mégis meghozta, alázattal tekintett a földre, és megszánta az ő teremtményét, és meghozta a számára nehezebb döntést, és a számára nehezebb utat, hogy az embert menthesse. Isten ahelyett, hogy lesújtana az ítélettel, elviseli lázadásunkat, elviseli a mi sokszori elesésünket, újra és újra megkeres bennünket. Noha mi lázadoztunk ellene, kitartóan küzdértünk. Szóval ez is egy olyan hatalmas dolog, hogy amikor mi már sokszor önmagunkról is lemondunk, ő még mindig küzdértünk. Megtehette volna, hogy visszamegy az atyához Jézus, amikor a földre jött. De mégis mit olvasunk Filippi levél 2. fejezet 28. versében? Mikor olyannak találtatott, mint ember, megalázta magát. Ez az alázat abban különbözik attól a kényszerű alázattól, amit mi kiszolgáltatott élethelyzetünk ben teszünk, ugye ő vállalta ezt az állapotot, elébe ment ennek a dolognak. Mi mikor szoktuk alázatosan elismerni a helyzetünket?
Amikor már tehetetlen.
Amikor már sarokba szorultunk. Mi már alázatnak tartjuk azt is, ahogy az előbb is említettem, hogyha elismerjük ezt a helyzetet. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk, hogy az alázat nem azt jelenti, hogy ha kiderülnek dolgok, akkor alázatosan elismerjük, hogy helytelen lépést tettünk. Az alázat azt jelenti, mikor megtehetnék valamit, mikor bűnt követhetnék el, én nem teszem. amikor egy adott helyzetben, bár rám nézve lehet, hogy nehezebb, és lehet, hogy fájdalmasabb, de mégis meg tudom hozni a döntésemet, hogy nem teszem. Amikor vétkeznék, de nem vétkezem. Az alázatra azoknak a lényeknek is szükségük volt, akik nem követtek el bűnt. Hogyan is fejezik ki? Meghajtják magukat, és odaszánják magukat az Istennek. Hadd kérdezzem meg, mi is az alázat? A valóság elismerése, a fegyver letétele az Isten előtt. Elismerve és beismerve, hogy szükségünk van rá, amikor megtehetnék, ahogy az előbb is mondtad, megalázom magam, és nem teszem meg. Szeretnék összegzésül három személyt megemlíteni. Nem olvasnám fel a történetet, ismerjük, csak az igehelyeket mondanám, hogyan is jön létre az alázat? Ugye Filippi 2-ben a 8, amikor Jézus Krisztus magát megalázva tette meg mindezeket. Aztán szeretném megemlíteni Királyok második könyv, első könyvéből, a 21. fejezetből, ott van leírva Akháb története. Hogyan is összegzi, hogy mit tett Akháb? Ott is azt olvassuk, hogy amikor szembesült dolgokkal, akkor megalázta magát. Aztán Dániel könyvéből, az 5. fejezetből Belsazár királynak a helyzetét említeném. Mit is olvashatunk ebben az 18. verstől a 22. versig, ebben az ige szakaszban? Azt láthatjuk, hogy ő viszont nem alázta meg magát. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus, mikor olyan állapotban találtatott, akkor megalázta magát. Akháb, mikor olyan állapotban találtatott, szembesült az ítélettel, megalázta magát. Ugye Belsazár nem alázta meg magát. Az Isten nem tud minket megalázni, úgyhogy az Isten szerinti alázat legyen. Az Isten csak lehetőséget ad, helyzetek elé állít, amiben a döntésünket hozhatjuk meg. Isten csak lehetőséget tud adni az ember számára. Az alázat megszületése, vagy az alázat hiánya, ami személyes döntésünk, Isten késztetni tud, kérlelni tud, példát adni tud, de helyettünk nem tud döntést hozni. A döntést nekünk kell meghozni. Gondolkodjunk el azon, hogy nekem azt kell kérni, hogy az Isten alázzon meg, vagy pedig megalázom magam az Isten előtt, elismerve és beismerve, hogy szükségem van rá. Melyiket kell tennünk? Kérni kell, hogy az Isten alázzon meg, vagy megyek az Istenhez, és megalázom magam. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk, hogy az alázat az nem egy olyan megalázó állapot, amit alig tudunk elhordozni. Az alázat az elismeri, és beismeri, hogy kire van szüksége. Krisztusra van szüksége. És itt az a lényeg, hogy megadom azt a lehetőséget, hogy amikor, hadd kérdezzem meg, amikor döntés előtt állunk, van választási lehetősége az embernek? És itt dől el, hogy mit választok. Hogy választom-e azt a helytelenebb utat, a rossz utat, vagy választom a jobb utat. A döntés az enyém. Nincs kényszer. Én hozhatom meg a döntést. Hogy megtehetnék valamit, de nem teszem meg. Mondhatnék valamit, de nem mondom. Dönthetnék valahogy, de máshogy döntök. A kezembe van. Az Isten is dönthetett volna úgy, hogy a legyen szavával megteremtette, és egyetlen szavával meg is semmisít. És ő megalázta magát, az ember érdekét nézte, a teremtménye érdekét nézte. Hadd kérdezzem meg, ez az alázat, amit az Isten elvár tőlünk, ez megalázó állapot? Nem. Így már nem. Így van. Az Isten azt szeretné, hogy ismerjük el, hogy nélküle semmik vagyunk, de vele együtt minden lehetünk. Szeretnék a Krisztus példázatai 105. oldaláról egy rövid szakaszt felolvasni befejezésül. Tudnunk kell, milyen állapotban vagyunk, különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére. Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk, különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak. És az Isten megengedi a mi javunkra, hogy a mi sebeink fájjanak. De ebben az ő végtelen kegyelmét lássuk. Az Isten szeretné, ha az alázatosok között az alázatosságot keresnénk, az Isten iránti alázatot. Segítsen Isten, hogy meg tudjuk ezt tenni. Az embernek az a normális állapota, hogy megalázza magát. Elismerve és beismerve az Isten nagyságát, hatalmát. És elismerve és beismerve az ember rászorultságát az Istenre. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ahhoz, hogy a mi életünkben jelen legyen az alázat, hogyha dönthetnénk valahogy, de az ellenkezik az Isten akarásával, akkor tudjuk meghozni a helyes döntést. Ne az Istentől kérjük, hogy alázzon meg, hanem mi menjünk, és alázatos lelkülettel fogadjuk el a helyzetünket, és fogadjuk el az Isten végtelen kegyelmét és szeretetét. A Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy Istenre vagyunk utalva. Isten nélkül nem tudunk megállni, de vele, Sátán kísértéseivel szemben milyenekké válunk? Bevehetetlen, erős vár rá. Kívánom, hogy mindannyiunk életében legyen ez meg az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy megint rámutattál egy jellemtulajdonságra. Segíts bennünket abban, hogy az alázatosság része legyen a mi életünknek. Mennyei Atyánk, segíts abban, hogy megtanuljuk, segíts abban, hogy dönteni tudjunk az emberi akarás, az emberi vágy, az emberi kívánság ellenére a jobbik részt tudjuk választani. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te hatalmas példát mutattál ebben, hogy bár az ember vétkezett ellened, és te eltörölhetted volna, te a számodra fájdalmasabb utat választottad, te az egyetlen egyedet adtad, és azért, hogy a te teremtményeidet mentesd. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem hagytad magára az emberiséget. Mennyei Atyán, köszönjük azt, hogy felhívod a mi figyelmünket arra, hogy igenis, bár gyermekeid vagyunk, bár beismerjük és elismerjük, hogy szeretünk téged, és a te utadon járunk, de mégis az irántad való alázat, az igazi alázat még hiányzik a mi életünkből. Istenünk, add, hogy engedelmeskedni tudjunk te neked. Ne csak elismerjük és beismerjük a helyzet kényszere alatt, hogy helytelen lépéseket tettünk, bűnt követtünk el, de készek legyünk arra, hogy engedelmesen járjuk a te utadat. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy az a célod a mi életünkkel, hogy jobbá tedd, hogy tisztává tedd, hogy olyanná alakítsd, formáld, hogy amikor te visszajössz, akkor örök élettel tudj megajándékozni bennünket. Istenünk, én hiszem azt, hogy mindannyian azért vagyunk itt, mert egy jobb élet után vágyunk. Azután az élet után, amit az ígéiden keresztül elénk tártál. Istenünk, add, hogy mindannyian részesei lehessünk ennek. Segíts abban, hogy tudjuk megalázni magunkat. Tudjuk elismerni és beismerni, hogy szükségünk van rád. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, a te hosszantűrő szeretetedért. Kérünk téged, te áldjál meg mindannyiunkat. Te segítsd a mi küzdelmeinket, harcainkat. Te segíts abban, hogy olyanná válhassunk, jobbá válhassunk, amilyenné te szeretnél bennünket látni. Istenünk, add, hogy olyan életet éljünk, amiben örömödet találod. Köszönjük, hogy időt, lehetőséget adsz erre. Köszönjük, hogy segíteni akarsz abban, hogy a döntéseink az emberi akarásunk ellenére minden élethelyzetben a mi javunkat szolgálja. Segíts nekünk, ha kell nemet mondani, és segíts nekünk az emberi akarásunk, vágyunk ellenére igent mondani, ha az a mi javunkat szolgálja. Istenünk, el kell ismernünk, és be kell ismernünk, hogy nélküled képtelenek vagyunk kimenni, bejönni, felkelni, leülni mindenre. De köszönjük, hogy te ebben is segítesz. Köszönjük, hogy arra akarsz megtanítani bennünket, hogy aki hozzád jön, aki tőled vár, azt te semmiképpen el nem veted. Köszönjük, hogy kérhettük mindezeket tőled a Jézus nevében. Amen.